Hangtörténetek.
Muzsika hetet hét határon túról, szombatonként este 8:30-tól.
Zenei szerkesztő dr. Szabó Attila, műsorvezető Ila Gábor, támogató a BIOL.
Thank you.
február 4-én Hangtörténetek című műsorunkban a műsorvezető Ila Gábor köszönti Önöket. Hadd kezdjem rögtön mai adásunkat azzal, hogy felhívjam az Önök figyelmét is arra a nyilvánvaló trendre, miszerint a könnyűzenei alkotások, tehát a populáris zenei termékek, melyeket például a rádiókban is játszanak, hasonulnak a digitális terekben jellemző fogyasztási szokások miatt a videókhoz, és egyre rövidebbek lesznek, ezáltal nem csak szerkezetileg egyszerűsödnek, hanem egyszerűen elvesztünk bizonyos funkciókat. Ezzel szemben alig 200 évvel ezelőtt ilyen dolgokat írtak, amit hallhattunk Schubert szimfóniájába. Ezért dr. Szabó Attila felelős, akire viszont már csak azért sem haragudhatunk, mert hogy a rettentő hűlések közepette is vállalta, hogy élőadásból velünk lesz ma este. Szervusz Attila, üdvözlünk!
Szervusz, jó estét kívánok! Hát valóban hosszú, de hát ezt egy szimfónia első tételének nem számít tulajdonképpen hosszúnak ez a tétel. Az az igazság, hogy vannak sokkal rosszabb tételek is, tehát ez mondjuk... Ez egy normál hossz. Az a helyzet, hogy a rövidség, az már szokták mondani, a méret nem számít, de bizony egy magvas gondolat megköveteli a megfelelő hosszat is, méretet is, tehát ez, itt nincs mit ezen spekulálni. Azok a szörnyűségek, amiket te emlegettél, hát azokról inkább nem is beszélnék, azokról a zenékről. Én hála a jó Istennek egyre kevesebb ilyen aktuális, populáris, digitális zenét ismerek. De annyit hozzátennék még, hogy például a Pink Floyd, aki pedig éppen az analóg digitális határán is dolgozott, őt nekik is 15-20-25 perces számaik vannak.
Csak hogy még jobban megrémisszelek, pont ezen a hét elején olvastam, hogy olyan ilyen mesterséges intelligencia algoritmusok léteznek már, amik zenét tudnak jönni. Na most zenét a szó, hogy mondjam, commerce értelmében, de hogy mégis emberi beavatkozás nélkül megadott szövegre vagy témára ők generálnak ilyen slágerszerű dolgokat.
Zené, az idő kell. Debussy mondta, őnek is lesz itt egy darabja a mai műsorunkban, ő mondta, hogy a zene az tulajdonképpen a hangok közötti csend. Csendnek is idő kell ahhoz, hogy a csendségét értelmezzük, hogy megértsük a csendségét. A hangoknak is idő kell, tehát ezek pedig összeadódva kijön egy összeg. De a dumánkból is kijön egy összeg, hogyha itt beszélgetünk olyan dolgokról, amik nem tartoznak közvetlenül a Schubert befejezetlen szimfóniájához, annak hallottuk ugyanis az első tételét. Hát ez egy csodálatos zene, ennek egyszer be kellett következnie, hogy én ezt elhozzam a műsorban. Kisgyerekkorom óta jól ismerem, minden hangját betéve tudom, és minden csendjét. Az a helyzet, hogy ez a világ irodalom egyik legszebb zenéje. Tehát, hogyha majd egyszer mégiscsak el kell utazzak, el kell menjek a lakatlan szigetre, akkor ezt a lemezt is fogom magammal majd vinni az egyik hónom alatt. Másik alatt majd még 270-et. Ez egy hámul szimfónia, ami igen ritka, tehát hámul szimfóniát, jelentőset még csak Csajkovszki írt, a 6. patetikus szimfónia, meg Sosztákovics, de amúgy a többi hámulban írt szimfóniák azok ehhez képest jelentéktelenek. Nagyon sok titok kövezi ezt a zenét, miért két tételes? Hát itt készült egy harmadik tétel is, ugye zongora partitúrában, de az lényegesen gyengébb, mint az első két tétel ennél fogva. Nekem nagy a gyanúm, hogy Schubert egyszerűen elfogyott a cérna nála, két tételre tartotta az iklet, és mikor ezt így belátta, akkor kénytelen volt félretennie, és valami pénzt hozó munkát keresnie, mert ebben az időszakban szó szerint kopogott a szem, olyan éhes volt, nem volt semmiféle jövedelme. Ő egy operát szeretett volna írni, vártak is tőle operát, végülis aztán az se sikerült, ezt a hámol szimfóniát pedig már sose vette többet elő. Halála után 30, majdnem 40 esztendőre találták meg a partitúrát, és adták elő igen nagy sikerrel. Én véleményem szerint ez így kéttételesen megállja a helyét. Sokan próbálták persze kiegészíteni azt a scherzót, azt a harmadik tételt fejleszteni, schuberti elvek szerint, meg egy negyediket a Rosamundányitánynak a egyik tételét, negyedik tételnek, de ezeknek én sok értelmét nem látom, ez a befejezetlen szimfónia, így egész kéttételesen. Azt kell mondjam, most egy szörnyű dolgot fog mondani, hogy a legjobb Beethoven zenét azt Mozart írta és Schubert. Ez a Schubert befejezetlen szimfóniának az első tétele, ami egészen erős zene, tehát ilyent még csak a Beethoven 5. sors szimfóniának hát első tételeként hallhatunk. Ekkor hatalmas erőket levonulni az ember ellen, aki mindegyre próbálja újra kezdeni, felépíteni azt, amit az iménti vihar elsodort és letaglózott, ezt a szörnyű küzdelmet ekkora erővel, ilyen titáni erővel, majdnem hihetetlen, hogy ezt Schubert írta meg, és nem Beethoven. Az is érdekes, hogy a konfliktus így a tétel végén nem feloldódik, nem megoldódik, nem győzedelmeskedik senki. Megmarad a konfliktus. Én azt érzem, hogy akárcsak ebben a József Attila töredéknek nevezett, de valójában a legkerekebb versben, ami úgy szól nagyjából, hogy örökkön háborog a tenger, örökkön zúgnak a lombok, örökkön fájdalmas az ember, örökkön kicsik a dolgok. Az ember az élete végén halála percén tulajdonképpen arra jön rá, hogy örökkön kicsik a dolgok. Tehát már a nagy fájdalomnak, a nagy gyötrelmeknek, küzdelmeknek, vereségeknek és győzelmeknek sincsen igazán jelentőségük, mert örökkön kicsik a dolgok. Tehát valahogy így ér véget ez a tétel véleményem szerint Schubertnél. Az előadókról, hát a bécsi filharmonikusokat hallottuk, Carlos Kleiber vezényletével, hát Carlos Kleiber az a 20. század második felének talán legjelentősebb, mindenesetre leglegendásabb karmestere volt. Rengeteget lehetne róla mesélni, most igyekszem nagyon röviden összefoglalni. Először is mitől Carlos attól, hogy az apukája Erich Kleiber nem várta meg, de híres osztrák-német karmester volt, nem várta meg, hogy a nácik elkezdjék őt is kergetni, meg ő még idejében 35-ben meglépett, és Argentinába költözött a családot, aztán a kicsi Carlból így lett Carlos. Persze különféle amerikai, meg európai iskolákat járt, anyanyelvi szinten beszélt olaszul, franciául, spanyolul, németül, angolul, tehát minden világnyelven. Rengeteget mondanánk, hogy hányódott, de hát ezek a hányódások, ezek csak jót tesznek. Egy értelmes ember gyerekkori hányódásai, azok csak az épülésére szolgálnak. Hát ezt Carlos Kleiber is nagyszerűen bebizonyította. Az apukája ráadásul nem is örvendett egy levele tanúsága szerint, fejezetten nehezményezte, hogy a gyermek tehetséges zeneileg. Később volt esve az egyik barátjának, ecsetelte, hogy hát nem is tudom, mit csináljak, a gyermek tehetséges zeneileg. Végül is azt nem tette meg, hogy tiltsa, de nem is nagyon pártfogolta, már csak akkor kezdte pártfogolni a 20 éves korattáján a karmesteri ambícióit, amikor már lényegében evidens volt, hogy egy igazán nagy karmester lakozik benne. Annyira nagy, hogy megengedte például azt magának, hogy neki nem volt zenekara. Tehát mint minden más rendes ilyen nagy karmesternek, ugye jár egy zenekar, amiben a munkáját ott kifejti. Hát Carlos Kleiberen nem volt, ő mindig ilyen vendég karmesterként szerepelt itt-ott. Hatalmas munkamennyiséget vitt be egy-egy próbába, tehát egy fél esztendőket próbált egy bizonyos műsort. Elképesztően sokat merült a részletekbe, és rendkívül pontos és akkurátus volt. Ugyanakkor nem volt kellemetlen vele dolgozni, nem volt erőszakos, mondjuk Szél György, akivel nem nagyon szeretek azért dolgozni, és rendkívül pontos volt. Amikor 89-ben megörült a berlini filharmonikusok vezető karmesteri posztja, akkor Carlos Kleiber neve került szóba, ő egyértelműen visszautasította, azért az nagy dolog a berlini filharmonikusok vezető karmesteri posztját visszautasítani. Hát azt mondta, hogy nem, hát ez ő majd pont így fogja csinálni. Erre mondta a Karajan, hogy amíg Carlos Kleibernek telje a hűtőszekrény, addig őt hiába kergetik, őt nem fogják látni. Valóban évekre, sokszor így évekre eltűnt, senki nem tudta, hogy hol van, mit csinál. Ő valóban egyszerűen csak jól érezte magát, biztosan, hogy csinált akkori zenét magában, fejben, de ő ezeket a kötöttségeket nem szeret. Ez az egyik fantasztikus dolog, amit így én nála nagyon szeretek, hogy nem volt kötött ember, tehát a rutint, a ezt kiemelhatta, ő a szabadságot és a függetlenséget ezt mindennél előbbre tartotta. Emiatt is történhet meg az, hogy nagyon kevés felvétel maradt hátra Carlos Kleibertől, ráadásul nem is szerette a stúdió munkát, tehát stúdióba is elég nehezen lehetett berángatni, aztán végül is, ha sikerült, akkor csodálatos felvételek születtek, mint például ez a Schubert szimfónia is. Beethoventől is például csak a 5., meg a 7. csinálta meg normális stúdió körülmények között, aztán ilyen felvételről innen-onnan maradt még vagy 2-3 felvétel más Beethoven szimfóniáról is. Következik Rachmaninov Vokalizé című darabja. Ez egy eredetileg szopránra vagy tenorra készült ének, lead németesen, viszont már Rachmaninov idejében rengeteg más hangszerre is átírták. Most fagotra és zongorára fogjuk átírva hallgatni. Itt a fagottos az egy skót kislány, Karen Jo Gegen, egy rendkívül tehetséges, nagyon szeretem. Őt fogjuk hallani most, tehát Rachmaninovtól a Vokalizét.
Thank you.
hangtörténetekben Rachmaninovot hallgattunk, ami azért is érdekes, mert ugyanezt a vokalist néhány nappal ezelőtt hallgattam Boralányommal, egy másik feldolgozásban a Megferin Jójóma félében. Na, de hát azt mondják, hogy nincsenek véletlenek, vagy vannak, szerinted Attila?
Hát véletlenek azok keresztmetszetek, tulajdonképpen két szükségszerű dolognak a keresztmetszete, az lehet, hogy pont véletlen, nem lehet tudni. 1790-ben meghalt második József császár is, tehát a kalapos király, és meghalt pompa kedvelő Eszterházy Miklós is, Haydn-nak a gazdája, így Haydn kicsit szomorúan, mert az igazság, hogy azért ő szerette pompa kedvelő Miklóst, neki állt, és elkezdte a világot járni. Hát a világ akkoriban ugye Londont jelentette, meg Párizst, rögtön írt is 12 londoni szimfóniát. Most a 93-at, a D-durt fogjuk meghallgatni, pontosan a második tételét. A Royal Philharmonic Orchestra fog játszani, és Sir Thomas Beecham fog vezényelni. Őt amúgykor is hallottuk, meséltem egy-két adomát vele kapcsolatban. Na most direkt őt választottam, mint előadót, ugyanis az a helyzet, hogy itt ebben a második tételben, majd ugye a legvégén, egy ilyen kis feszült szünet után, majd meg fog szólalni egy fagott, amiről azt mondják, hogy ha az a fagott szó nem okoz kacagást a teremben, akkor azt nem szólaltatták meg jól. Ugyanis ezt a fagott szót Haydn bizony egy szellentisnek szánta, az egy szellentis. Most vannak karmesterek, akik megkérik a fagottos, hogy amikor aztán majd odaérünk, itt egy kicsit csendesebben ne hívjuk fel magukra a figyelmet. Mások pedig, mint ez a Sir Thomas Beecham, aki alig várja, már jusson oda, és akkor beint jól a fagottosnak. Na most akkor fújd meg jól. Ezt fogjuk hallani tehát. Ezt a bizonyos 93. D-dur szimfónia második tételét. Hát ez ugye Haydn-nak a nagyszerű humoráról és alkotói szabadságáról elég egyértelműen beszél. Utolsó darabunknak pedig Debussy-t, Claude Debussy-t fogjuk hallani, a cselló és zongora szonátájának a harmadik utolsó finálé tételét. Egy nagyszerű orosz csellós fog nekünk játszani, Denis Shapovalov, akit volt szerencsém többször is hallani Csíkszeredában, ottani csíki kamarazenekar hegedűse, mindenese Kovács Laci barátom például ő meséli, hogy próbákon, például amikor valaki kicsit vagy későn lépik be, vagy túl hamar, vagy félre húz valamit, akkor azt mondja a Denis Shapovalov, hogy nem kell törődni, hát aztán csak zene, és kacag hozzá. Valóban egy nagyon laza gyerek, aki igen szépen zenél ugyanakkor, tehát rendkívül muzikális, és igen nagy technikával tudja a hangszerét kezelni, tehát a csellót. Ő vele fogjuk tehát Denis Shapovalovval zárni a műsort, Debussy cselló szonátája a harmadik tétellel.
Ezzel búcsúzunk tehát már a kellemes estét, viszont hallásra. Thank you.
Szombati zenei összeállításunk létrejöttét a BioEl támogatása tette lehetővé. Thank you.
Thank you.